Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Fró Mariá vagyok az NIF intézetből, és kicsit rendhagyó az előadásom a témák felületét illetően. Ugye az oktatáshoz szorosan kapcsolódó területről van szó, csak nem annyira informatikai, inkább mindig a humán oldalra szoktam megközelíteni a kérdést. Gyorsan az első kérdésem az, hogy a gamification vagy gamifikáció kifejezést hányan ismeritek? Aha, jó, akkor mondom mindenkinek az egész órán, kb. 30%-os, az évről évre mindig növekszik. És én most kicsit kihagyom az alapozó részt, ugyan 20 perc az nagyon kevés idő, és úgy gondoltam, hogy inkább arra fogok koncentrálni, hogy a gamification, vagyis a játékosításnak az alkalmazási lehetőségét és eszközét mutassam be az oktatás területén. De azért persze, ugye kétharmada nem ismeri annyira a fogalmat, úgyhogy mindenképpen szeretnék tisztázó részt is az elején. Az első kezdjük azt, hogy a gamification alapvetően, vagy a játékosítás magyarul, az nem más, mint a játékok és játékos elemeknek játékon kívüli környezetben való felhasználása. Ez elég tág dolog, alapvetően arról van szó, hogy azt gondolom, hogy több területe van a gamifikációs alkalmazásoknak, az egyik fő terület az oktatás. Nem arról van szó, hogy játszunk óra alatt, nem arról van szó, hogy játszunk mondjuk a munkahelyen, nem arról van szó, hogy vannak bizonyos mechanizmusok, amik mindig azt szoktam mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy vannak függő játékosok, akkor nézzük meg, hogy mitől tudnak 10 óráig, 15-20 óráig ott lenni a gép előtt, vagy a játék előtt, és ezt a bizonyos függőségi vagy addiktív elemet, az immerzív elemet ültessük át az oktatási vagy munkai környezetbe. Ezt már 2011 óta kutatják, én magam doktori disszertációmat is ebből írom, és úgy tűnik, hogy ennek a gamifikációs hype-nak, aminek van egy azért lufi része is, tehát körülbelül ez a úgymond a 70% az a úgynevezett bullshit kategória, ez a bizonyos 30%-at akarom megfogni, vagy 5%, és erről szeretnék már élő példákat mutatni az előadás a második felében, és hogyha lesz idő, akkor videós bemutató támogatásával is. Azért mondtam, hogy nem annyira szeretnék most az én előadásaimtól függ, vagy eltérően az alapozásra nagy hangsúlyt fektetni az idő hiány, de mégis azért egy pár dolgot kell mondani, hogy mitől tud. Én ezt vizsgálom, mitől tud nagyon immerzív, attraktív lenni egy gamifikált rendszer. Azt gondolom, a játékosításnak alapvetően szerintem két fő rendszere van, amit be kell tenni és azt variálni különböző környezetben. Az egyik, amiről majd lesz még szó, és az alkalmazások nagy része ezt is mutatja, az úgynevezett ilyen PBL rendszer, ami a pontok, a szintek és az ilyen ranglisták, amivel úgynevezett ilyen külső, extrinzik motivációra hajtanak. Ez ellentétben is, én ezt tartom sokkal fontosabbnak, és a mai gamifikációs hype dologban ez annyira még nem terjedt el, bár jön elő ugye a flow dolog, ugye arról szól, azt már biztos sokan ismerjük, hogy gyakorlatilag pont azt az ideális mezsgyét célozza meg egy jó játék vagy játékosító folyamat, hogy a kihívás és a képességem között egy ideális mezsgy legyen. Tehát ne legyen túl nagy a kihívás, túl erős, mert azért hagyom abban, vagy nem kezdem el, ne legyen túl unalmas se. Tehát gyakorlatilag ez a fajta ideális sáv, amikor flow állapotba kerül valaki, az pontosan becélozza azt, hogy az én képességének és a kihívásnak megfelelően egyfajta mérleg nyelve szerűen egyensúlyban van a nehézség és a képesség. Ezt szoktam általában jobban kifejteni, de most mondom, ma időhiány ebben nem megyek bele. Viszont a belépő pontra mindig szeretek hangsúlyt fektetni, ez úgy néz ki, ez a learning curve nevű módszer, vagy mechanizmus, hogy először egy játékosított folyamatban, a játékban egy könnyen teljesítő, nagyon könnyű belépő dolgot kell csinálni, azt meg tudom gyorsan oldani, oké, bent vagy a rendszerben, és onnantól kezdve mindig folyamatosan terheli, növekszik a kihívás az adott játékos felé, és a jó játékos rendszer mindig pontosan nézi, vagy logfájlok, vagy bármi alapján, hogy éppen hol tart, és a terhelés mindig mondom, idomul a teljesítményhez. És ezért van az, hogy egyszerűen folyamatosan akarok játszani, mert mindig fejlődök. De ez csak az egyik része a dolognak, ez a bizonyos flow hatás. A másik, amit megint szeretek kifejteni máskor, az a célrendszer, sajnos hogy a piros betű nem annyira jó. A lényeg az, hogy a célrendszer arról szól, hogy egy jó játékban mindig van egy belépő pont, hogy miért is akarok játszani, mit akarok elérni. Az életben ugye ez mit akarok elérni, valami egyetemet el akarok végezni, egy munkahelyet akarok találni, valamit alkotni, stb. Egy jó játék pontosan meghatározza, hogy én ezért megyek ide be, mert ezt a végpontot, ezt a nagy célt el akarom érni. Ugye itt megint a flowról van szó, hogy ha túl messzi, a túl távoli, ahogy előbb láttuk a képen, akkor ez nyomasztó is lehet. És ezért tettem be ezt a szalámi képet, hogy egy jó játékos folyamatban gyakorlatilag van egy ilyen trükk, hogy vágd apró szeletekre, minél később, kisebb és vékonyabb a szelet, annál inkább vonzóbb a dolog, vagyis azt jelenti, hogy a nagy célt mindig fel kell darabolni kis célokra, és minden nap, minden pillanatban egy játékosnál, minden mozdulatánál azonnali feedback van, és visszajelz, hogy igen, te már itt tartasz, és ehhez képest meg ennyi fejlődési lehetőséged van. Tehát és ugye ez a visszacsatolás és feedback, az nagyon fontos, és mondtam az úgynevezett PBL rendszert, az ami nem a flow hatás, hanem az a teljesítményre hajt, viszont ennek ugye van egy fő eleme, a jutalom. A jutalom az minden játékban ott van, és nagyon fontos, hogy ezeknek a paramétereknek feleljen meg, vagyis azonnal legyen jutalom. Gondoljunk arra, hogy ha a munkahelyen vagy akár a magánéletben bármit teszünk, elvárjuk, hogy egyrészt, ha lehet, akkor rögtön kapjuk meg a visszacsatolást, elvárjuk azt is, hogy arányosan a befektetett energiával jöjjön vissza minden esetben, és nagyon fontos utolsó rész, ami mindig pozitív legyen, az azt jelenti, hogy, és itt fogok majd átérni a hagyományos iskolai modellre szembeni értékelési rendszerre, mert a hagyományos modell az ugye átlagol. Itt meg a játék gondolkodás az meg kumulált. Tehát azt jelenti, hogy mindig kis teljesítmény mindig hozzáadjuk az előzőhöz, és ezért nem leszek demotivált, ha kisebb teljesítményt teszek bele a rendszerbe. Jó, ez nagyon fontos, és itt van az a PBL, tehát pontok, javak, szintek és ranglisták. Ez a mai elterjedt gamifikációs mechanizmusokban az alapvető paraméterezésnek a rendszere. Én azt mondom, hogy ez kevés, ehhez kell a flow, de ezt még nem dolgozták ki annyira. Nagyon fontos a játékban, hogy mindig azt mondják, hogy a játék az nem komoly, nem igazi. Azért itt ez egy határmezső a gamifikáció, mert valahol a gamifikációnak az a lényege, hogy ne öncélú legyen a játék, hanem valamit fejlesszen, valami hozzáadott értéke legyen. Viszont a játéknak akkor is valahogy meg kell tartsa ezt a valós tét hiányát, amit felírtam, az azt jelenti, hogy a mintha élmény. Itt nagyon fontos, hogy a gyerekeknek a stressz tényező, amit iskolában vagy a munkahelyen van a munkavállalók körében, hogy félek teljesíteni, vagy félek valamit, mert attól tartok, hogy milyen következményei lesznek, és nem merem megtenni. Egy játékban sokkal nagyobb ez a bátorság, és a valós tét hiánya, mintha élmény, a játékszerű élmény, az engedi azt a motivációt, hogy próbáljuk ki körzeteket, próbáljuk ki avatárokat, karaktereket, szituációkat. Ez nem kell digitális játék, ez egyszerű játék, és működik. De ez nagyon fontos elem. A fontosak azok a motivációk, én háromfő motivációs faktort szoktam mondani, és a saját kutatásomban is, nekem van egy 25 ezeres játékos adatbázisom, 4 éve kutatom őket, és abból úgy néz ki, hogy egy szép kis klaszter fog alakulni, majd mutatok egy pár diával később. 3 fő motiváció. Az első a teljesítmény, tehát hogyha játékosnak akarunk valamit, egy rendszert, akkor természetesen fontos az, hogy ez a teljesítmény faktor ott legyen. Ez azt jelenti, hogy lássam azt, hogy milyen pontok, milyen rendszerek alapján érek el valamit, hogyan osztályozom azt, milyen versenyzési helyzetben vagyok a többihez képest. De nem csak a kompetitív motivum, hanem a kollaboráció is nagyon fontos a játékban, sőt szerintem egyik legfontosabb dolog. Nagyon sokszor azért játszanak, vagy azért vesznek ilyen folyamatban, mert egyszerűen csak beszélgetni akarnak, közösségbe akarnak lenni, vagy a közösségben egy domináns emberek szeretnek lenni. Nagyon sok szociális skillet is épít ilyen szempontból egy jó játék vagy játékos folyamat. A harmadik a játéknak az eszenciája, a harmadik fő faktor, ezt pszichológiában immerziónak nevezik, vagy az elmerülés magyarul inkább. Felfedezés, szerepjáték, egyediség, és van a negyedik pont a menekülés. Itt a függőségi, a függő hajlamú játékosoknál, felhasználóknál ez a pont természetesen veszélyes. De alapvetően itt nagyon fontos, itt próbálhatom ki magam, itt jön a virtualitás, mint olyan pszichológiai szinten. Ha ez hiányzik egy játékos folyamatból, ez a dimenzió, akkor az nem játék, hanem simán csak verseny vagy sport. Jó, ez csak egy pillantás erejéig. Ezt a modellt, ezt a 4 éve tartó kutatásomból állítottam föl, most ezt validálom, ezt a tesztet, ez egy motivációs modell, amit majd szeretnék implementálni valós környezetben, az azt jelenti, hogy játékosok milyen típusba tartoznak motiváció szerint. Mondtam 3 fő faktort, a teljesítők, a társaságiak és a felfedezők. Ezen belül vannak különböző a kategóriák, most területileg nem térek ki. Milyen területe lehet alkalmazni a gamifikációs mechanizmusokat? Én azt mondom, hogy egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, munkahely és a sales marketing területén én az oktatás és a munkahelyi környezetre fókuszálok, hogy ott szerintem a legfontosabb a mai világban. De ma csak az oktatásról lesz szó, és azon belül megkülönböztetek egy edu gamification, vagy a gamificationnek az edukációs vonala, és az edutainment, ami nagy különbség, mert egyik az a gamification az nem játékot jelent, hanem játékos folyamatokat jelent, a meglévő folyamatok megtartása mellett, a edutainment az meg magát játékot jelent. Mind a kettőre fogok példákat hozni. Kezdjük akkor a gamification példával. Itt alapvetően, és 2011 óta tartó gamifikációs kutatások és fejlesztéseknél ez egy nagyon fontos mozzanat volt Lee Sheldon amerikai professzor részéről, amit mondtam, hogy a hagyományos értékelési rendszerrel szemben, az átlagokkal szemben kipróbált az ilyen sokszereplős online játékokból oly jellemző értékeket, értékelési rendszert, az XP rendszert, és azt mondta, hogy nem átlagot fog számolni egy adott osztályban, hanem az lesz, hogy mindenki gyűjt pontokat. És a pontok gyűjtéséből egy olyan rendszert állított föl, ebből nem nagyon látszik, csak érzékeltetem, hogy bizonyos pontnál elér egy szintet, és még jobban fejlődik, kumulálódik a pontszámokon még egy szintet, és ezek a szintek ezek beforgathatók jeggyé. Tehát, hogy ezt Magyarországon is különböző módon próbálták ki. Itt az a lényeg, hogy gyakorlatilag mindenki egyesről indul, vagy nulláról indul, és mindig megy előre. És az is fontos egy rendszerben, hogy a közösségi vonal is benne legyen, az azt jelenti, hogy ha én segítek másoknak, akkor az egy külön pontot kapok, tehát nem az lesz, hogy egyének versenye, hanem a kollaborációs motivumot is erősíti ez a gamifikált osztályozás. Magyarországon az e-naplóba is elkezdték a gamifikációs módszerek alkalmazását. Itt is a lényeg az, hogy legyen egy versengés, legyen egy toplista, lássam, hogy magam hol tartok másokhoz képest. Ezt összekapcsolják a Facebook platformmal, ahol mondjuk be lehet regisztrálni, e-mailes jóvágyás, stb. Tehát a különböző platformok összekapcsolásával lehet látni ott a bal oldalon, hogy a diákok hogyan jelennek meg rendszerben, és milyen értékelések vannak. Magyarországon több egyetemen már 5 egyetemen próbálták, vagy próbáltuk ki csak az értékelési rendszer gamifikálását. Ez egy példa a Pécsi egyetemen történt. Itt lehet látni, hogy itt a nullától mondjuk a 550-ig az egyes, hogyha valaki azt éri el, és a különböző ponthatároknál alakul át érdemi egyé. Nagyon fontos motivum az, és azért fontos az, hogy lássuk az a diákoknak a motivációját. Nem mindenki akar versengeni. Valaki gyűjtőgető szenvedélyes típus, azoknak például átforgathatják egy ilyen belső koi rendszerrel a megszerzett pontokat mondjuk valami jelvénygyűjtésé, vagy valamilyen avatár, valamilyen karakter elérésé. Mondom, ez megint egy olyan rendszer, amit kipróbáltak, de különböző módon lehet. A értékelési rendszeren túl most fogom hozni azokat a példákat, hogy az osztályterem, mint olyan a tananyag, illetőleg az egész működés, az hogyan milyen digitális eszközökkel lehet gamifikálni. Van a Class Dojo, amit most már Magyarországon is több általános iskolában is használnak. Az osztályfőnök fogja az osztályát, és akkor gyakorlatilag kiosztja a rendszer alapján, hogy ki milyen avatárt választhat, és egymás figyelhetik az egymás teljesítményeit, pontszámait. Itt most egy egyesre van beállítva minden, de alapvetően már az avatárok és a pontok megjelennek ebben a rendszerben, és az értékelés is lehet látni, hogy ki hol tart, mi volt a cél, az osztály összességében hol tart, osztályokat lehet összehasonlítani, versenyeztetni egymással, és erre akkor megpróbálok egy rövid kis videót illusztrálni. Köszönöm. Be van kapcsolva? Igen. Lehet hallani? Staying on task. Igen. Nem mindegyik, úgyis csak egy... Úgyis, hogy ilyen kev csinálnak hoztam, hogy ilyen tutorial videókat. A második az egy a Goalbook nevű rendszer, ami kicsit már hasonlít a Facebookhoz. Itt már ugye mondtam, hogy három fő dimenzió van, ahogy bele a játékosok működnek, és a három fő dimenzió variálása mentén lehet tipizálni embereket. Ez itt a főleg a kommunikációs, szociális dimenzióra épít, az azt jelenti, hogy Facebookhoz, platformhoz hasonlóan gyakorlatilag üzenőfalak vannak, a tanárdiák, a diák-diák interakciók, illetve már a szülők is bevonódnak, és üzenetek feltöltése mellett anyagok, tehát gyakorlatilag egy e-learninges rendszert is láthatunk. Értékelés a kitűzött célok, akkor azok hogyan valósultak meg, és itt is van egy tutorial videó, de szerintem akkor ezt most nem fogom bejátszani, mert van meg egy jó pár példám. Az a Mr. P osztálya, az egy elég elterjedt példa. Ő gyakorlatilag az általános iskola alsó tagozat osztályában különböző digitális eszközöket, például Nintendo-t is felhasználja az oktatásban. Elég széles neki az eszköztára, igazából csak egy illusztrációként mutattam, hogy őt is szokták emlegetni, mint a példaként. Van a Kurz Hero, ahol itt főleg abban erős, hogy a tananyagok feltöltése, az információ megosztás egymással történik, illetőleg természetesen a kommunikációs felület és a versengési motivum itt is megjelenik. Jó, és akkor azt hiszem, igen, az utolsó példa, ezt már sokan ismerjük, ez tavaly robbant be a Classcraft. Igen, már ismerek olyan tanárokat, akik ezeket alkalmaznák. Ugye természetesen itt is az van, hogy egy bizonyos pontig ingyenes, utána meg fizetős. Hát az izgalmas nyilván a fizetős résznél kezdődik, de a lényeg az egészben az, hogy ezek az úgynevezett MMORPG-k, vagyis a sokszereplő és online szerepjátékoknak a mechanizmusa, a logikája az, ami egy osztályteremben hogyan működik. És mi a mechanizmus, a logikája? Ugye mondtam az értékelési rendszert, itt nem hagyományos osztályozások vannak, hanem XP-k vannak, tapasztalati pontok, szintek vannak, és lehet látni, hogy ki hol helyezkedik el, milyen avatárt választ, éppen hol tart, milyen a fő karaktere. Ebből azért kicsit azért mutatok. Itt, hogy hogyan választja ki. Ez is fontos információ, kinek mi a fontos egy avatár választásnál. Melyik tulajdonságot helyezi előbbe, mivel szemben. És az avatár nem csak külső tulajdonsága van, hanem belső. Tehát ha valaki olyan típus, hogy inkább szeret előre menni, és mondjuk az osztályban domináns lenni, tehát egy csapatvezér, akkor azokat a skilleket kapja meg. Aki inkább háttérben szeret maradni, és mondjuk úgymond a gyógyító kategóriába, akkor az olyan skilleket vesz fel. Jó. Mondom, ez már tavaly óta terjed a világba, így több millió felhasználóval, és nagyjából ezek voltak a bepillantások. Általában, hogy egy általános iskolai, vagy akár középiskolai rendszert hogyan lehet gamifikációs eszközökkel ellátni, és most jön a másik téma, maradék pár percemben, az edutainment, hogy konkrétan milyen tantárban, milyen típusú, már meglévő digitális, elsőbb a digitális gamifikációs felületeket lehet alkalmazni. Itt a földrajzban például biztos sokan is még a Google Maps-nek a Smart Pins játékát, ahol ugye ezeket a kompetenciákat erősítik, ami a földrajzhoz kapcsolódik. A matematikához nagyon sok példa van. Itt akár az alsósok, felsősöknél vannak magyar fejlesztések is, ez a, mondjuk a Matland, ami 400 interaktív matek feladatot tartalmaz, osztálytermi használatra, és itt százeres nagyságrendben vannak a felhasználók. Én megint egy matematikai példa, az is egy nyertes játék, az a Dragon Box, ami egy kicsit ilyen serious game, tehát egy komoly játék. Aztán másik terület a kémia, ez a SpaceCam kirakós játékkal tanítják az ismereteket, több mint 200 000 felhasználóval. És ugye ezt biztos sokan ismeritek, a CodeSpells, a kódolás órája volt tavaly, azt hiszem, igen, decemberben. Gyakorlatilag az volt a fő funkciója, hogy játékunk keresztül ugye a világ egyik nagy problémáját, a programozóknak a képzését már alsó szinten indítsák ennek a motivációját, mert az utánpótlásra gond van, és itt bizony elég nagy sikere volt a dolognak, és én nagyon egyszerű mechanizmuson keresztül tanítják meg játékosan a programozást. Úgyhogy ők programoznak, de egy elemi szintről indítva. Történelemben rengeteg már magyarországi fejlesztésű játék van, amik ilyen immerzív, szép grafikai környezettel, például ez is egy nyertes játék, magyarra hőspróba, ahol a Dél-Dunántúli várklaszteretnek a vonatkozó információt, avatárokon keresztül járkálok a környéken is, és ismereteket szerzek, illetve kontrollálok. És azt hiszem az utolsó példám a fizikai vonatkozásban az Universe Sandbox, ami gyakorlatilag egy szimuláció, és erre hoztam egy videót, amiben egyrészt mondjuk naprendszer, vagy a csillagok, bolygók működését szimulálja, kipróbálhatom. Kicsit hasonló, mint most nem használom ezt a példát a történelemből, a Ohácsi vész, nem tudom hányan ismeritek, hogy gyakorlatilag egy ilyen szimulált környezetben belehelyezkedhetsz a különböző szerepekbe, és kipróbálhatod, hogy hogyan alakult volna másképp az egész, hogyha a más döntések születnek. Ez itt a fizikai példában, itt naprendszer, bolygók, üstökösök. Ez például ebben azt lehet megnézni, hogyan lehet, sajnos nem nagyon látszódik, hogyan lehet felrobbantani mondjuk a Földet. Ez egy jó kis motiváció, hogy igen, paraméterezni, vagy a kis bolygókat ütköztetek. És akkor az nyer, akinek először sikerül ez a kis interakció. Igen. Na jó, úgyhogy én szerintem nagyjából időben is vagyok, és úgyhogy igazából ez egy, mondom, egy ízelítő volt arra vonatkozóan, hogy akkor van egy ilyen terület, ami elindult, még egy kicsit gyerekcipőből jár, sok kérdés van még, de tudjunk róla, hogy itt több százeres vagy akár milliós felhasználási rész is van. Köszönöm szépen a figyelmet!